Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. E biblia idézettel köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Az Inter Arma Caritas mai adásában hallanak majd a katonai sajtó megünnepléséről. Ezen kívül beszámolunk arról, hogy hogyan változott az egyenruha, a katonai egyenruha, és folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását, ismertetését. A katonai sajtóünnepét tartotta meg a Zrínyi Non-Profit Kft. Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az eseméről készített összeállítást hallják.
A HM Zrínyi Non-Profit Kft. Idén az 1956-os Magyar Honvéd megjelenésének évfordulóján tartotta meg a katonai sajtóünnepét a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A megemlékezésre meghívást kapott Baktai György, a 60 évvel ezelőtt a forradalom mellé állt lap akkori szerkesztője is. Három sírdomb című 56-os írását Faragó Fanni olvasta fel.
Hősi halottak ők hárman. Hősi halottak valamennyien. Fiatal életükkel pecsételték meg azt az új szabad országot, amelyben büszkén mondhatjuk már, hogy magyarok vagyunk. Amelyben a Német Mártikák, Szabó Gyuszik, Klics Józsefek sírja fölött sohasem herved el a világ.
Az egykori szerkesztő ezt követően beszédében a 60 esztendővel ezelőtt történt októberi-novemberi eseményekre emlékezett vissza.
Egyre jobban belelendültünk a tevékenységbe, megalakult a forradalmi katonai tanácsunk a Firom Gandhi vezetésével, és nagyon komoly munkát végeztünk, és azoknak a képviseletét vállaltuk fel, akiknek katonai alapjuk nem volt, tehát budapesti fiatalokért.
Az emlékezést Gróf Ferenc a rendszerváltás utáni Magyar Honvéd első főszerkesztője folytatta. Felidézte, hogy gyakorlatilag egyetlen követelmény fogalmazódott meg a kezdeti időszakban az újságírók felé, katonákról írjanak katonáknak. Benkóczi Zoltán, a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Ügyvezetője köszöntőjében a katonai sajtó egyik legfontosabb korszakának nevezte az 1956-os Magyar Honvéd rövid korszakát.
A néphadsereg szerkesztőségének szerkesztői és újságírói kétféleképp dönthettek volna azokban a napokban. A hadsereg és a pártközpont elengedte a kezüket. Megszüntette a kézi vezérlést. Ennek ellenére ők folytathatták volna a hiteltelenné vált propaganda terjesztését, hiszen erre a pályára állították őket. Ők azonban a második utat választották. Keresték, kutatták, megírták az igazságot. 60 év múltán talán elmondhatjuk, azzal, amit tettek, visszaszerezték a tömegek előtt a katonai sajtó, és ezen keresztül a magyar katona becsületét.
A nap folyamán a 60. évforduló alkalmából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Vezetői és Baktai György, az 1956-os Magyar Honvéd szerkesztője koszorút helyezett el a Bajcsi Zsilinszki út és a Stollár Béla utca sarkán lévő emléktáblánál, annál az épületnél, ahol a forradalom alatt a szerkesztőség és a nyomda működött.
Hogy hogyan változtak a katonai egyenruhák, azt hiszem különösen érdekes erről beszélni akkor, amikor ezt egy történész-muzeológus, dr. Vacani Tamás őrnagy teszi. Minek a hatására változtak az egyenruhák? Volt-e befolyása erre az adott történelmi kornak, történelmi eseményeknek? Az áttekintést, összeállítást a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette.
A történetet tulajdonképpen 1948 tájékán érdemes kezdeni. Ugye tudjuk azt, hogy itt egy társadalom átalakítási kísérlet veszi kezdetét. Ennek egyik lecsapódása az, hogy az egyenruházati rendszert tulajdonképpen szovjet mintára át akarják építeni. Ez valójában a mai tudomásunk szerint sokkal inkább a Magyar Dolgozók Pártjának egyfajta saját ötlete volt, mint szovjet kívánalom. Hiszen ha összehasonlítjuk a béketábor egyéb hadseregeivel, akkor kiderül, hogy ilyen jelképp dolgokban a szovjetek, hogy mondjam, tudtak kompromisszumot kötni, tehát például a lengyeleknél nem is volt vörös csillag, NDK-ba se később, tehát ez őket annyira nem érdekelte, őket a gyakorlati dolgok érdekelték. Gyakorlatilag 1949 és 52 között teljes két lépcsőben teljesen szovjet mintára átépítették az egyenruházati szisztémát. Ez mérhetetlen pénzekbe került, tehát ez a népgazdaságnak egy óriási megterhelés volt. A másik probléma pedig ugye az volt, hogy olyan gyorsak voltak a változások, hogy például a 49 mintájú egyenruha az szabványosításig el se jutott, mert mire eljutott volna, már jött a következő, az 51 mintájú. Ugye 51-től jönnek már a szovjet vállapok, tehát tulajdonképpen az 50-es évek első felének magyar katonáját gyakorlatilag már csak nagyon kevés különböztette meg a szovjetektől. Az embereket ez olyan élénken foglalkoztatta, egy nagyon egyszerű példát tudok erre mondani. Az egyetemi ifjúság 12 pontja közül az egyik az, hogy magyar egyenruhát honvédeinknek. Tehát ebből látható az, hogy igen, az egyetemistákat is annyira foglalkoztatta ez az egyenruha kérdés, hogy amikor ők összeültek és megírták ezt a 12 pontot, akkor ebből az egyik követelésük az volt, hogy márpedig ezt a szovjet egyenruhát tessék eltüntetni, és egy magyar tradícióknak megfelelőt állítani a helyébe. És természetesen, ugye, mint minden forradalomban, hát azonnali egyenruha cserére ugye nincsen lehetőség, ez praktikus okokból ugye megoldhatatlan. Nyilván az ösztönös népharag a jelképek, tehát a primér jelképek ellen fordul, a sapkarózsát leveszik, a szovjet vállapokat eldobálják. Ugye ezek azok az olyan jelképek, amik tényleg ugye annyira jellegzetesek, és amiktől ugye gyorsan meg lehet szabadulni. Ugye adhok módon mi kerül ezeknek a helyébe? Hát sok választás ugye nincsen, nemzeti színű szalagdarabokat hát erősítenek ugye a sapkára, vagy a zubbonyra, a jelvényeknek a helyére. A másik pedig, ugye, hogy már a forradalom napjaiban kis Kossuth címereket elkezdenek gyártani műanyagból, fémből, ebből, abból, és árulják az utcán, ugyanúgy, ahogy ma mondjuk március 15-e előtt ugye árulnak kokárdát, akkor is árulnak ilyen jelvényeket, ezt részben átveszik a fegyveres erők tagjai is, és akkor alkalmazzák ezeket a jelvényeket. Ugye a népharag, az ávósok, ugye így hívták őket az államvédelmi hatóság katonáit, ávósok ellen fordult. Ugye azt se tudták már megkülönböztetni, hogy most valaki sorozott ávós, hiszen a belső karhatalom zászlajaiban ugyanúgy voltak sorkatonai szolgálatot teljesítő emberek, mint ugye valóban hát hivatásos államvédelmisták. Tehát ezeket se tudták nyilván megkülönböztetni, de mint korabeli visszaemlékezésekből tudjuk, például a légierő, vagy a légierőhöz köthető alakulatoknak a kékhajtókás katonáit is gyakran ávósnak nézték. Tehát aki ilyen alakulatnál szolgált, az jól tette, ha a színes hajtókáját is levette és eldobta. A másik ugye ilyen érdekes egyenruhás történet 56-ból a köztársaság téren a pártház ostroma, amikor az ott lévő államvédelmistákat előzőleg rendőrruhába öltöztették, ugye pont azért, hogy a tömeg, akik hát a rendőröket kevésbé akarta bántani, ugye ne tudja, hogy ezek államvédelmisták, de aztán hát tudjuk az eseményekből, hogy ez nem így működött, és hogy ott lelőtték ezeket. Ugye az is sokszor föltűnik 56-os képeken, amikor halott államvédelmistáknak tulajdonképpen a meggyalázott közszemléletet holttestére, ugye rádobálták a vállapokat, a jelvényeket, a sapkákat, tehát ez így mutatta, hogy, hogy ez az egyenruha dolog jelkép szinten mennyire benne volt a mindennapi embernek a gondolkodásában, és hogy ezek mennyire gyűlölt jelképeknek számítottak. Na most, amennyire ezek gyűlölt jelképnek számítottak, ugyanannyira próbáltak a forradalom napjaiban, említettem már a nemzeti színű szalagot, vagy a Kossuth címert, ugyanúgy próbáltak ösztönösen visszafordulni ezekhez a régebbi dolgokhoz, és az egyik ilyen volt a bocskai sapka, ugye, ami egy hagyományosnak tartott, hát magyar fejfedő volt, és amit tulajdonképpen 1950-ben szüntettek meg a honvédségnél. Ennek az újra történő bevezetése, mint hát általános sapka szerepkörben került ugye előtérbe. Nekinek meg volt a régi sapkája, az elővette, újra föltette a fejére, vagy Kossuth címert rakott rá, és akkor örült neki, hogy hát tulajdonképpen ő itt megfelel a magyar hagyományoknak. Na, ezeket a dolgokat próbálta meg aztán később a vezetés is beemelni, illetve a ruházati szolgálat szakemberei pedig, mint hogy ez volt a munkájuk, fölvették a kapcsolatot az állami pénzerővel, és tulajdonképpen már október végén megindult a Kossuth címereknek a hivatalos gyártása. Most aztán ezekből ugye túl sokat nem oszthattak ki, tehát tulajdonképpen azok, amiket ma mi, mint 1956-os ruhákat tartunk számon, azok azért valójában nem a forradalomhoz köthetők, hanem már november 4-e után kerülnek a hadseregnek a birtokába, hiszen a forradalmi munkás paraszt kormánynál ugye a fegyveres erők miniszterének ismert egy rendelete, amiben az egyenruhák megváltoztatásáról intézkedik. Az 1945 előtti, tehát még nem is az úgynevezett demokratikus hadseregnek a viseleti hagyományaira mentek vissza, hanem 1945 előttre nyúltak vissza, és tulajdonképpen a 45 előtti Magyar Királyi Honvédségnek a ruházati kiegészítőit próbálták meg visszaállítani. Tehát ez konkrétan a sújtásozott galérhajtókát, illetve a hivatásos államének a válzsinort jelenti, sőt, még a hatágú csillagokat is visszaállították a rendfokozati jelzéseken, hiszen ugye 1950-től szovjet mintára az addig viselt hattágú csillagokat ugye öttágú csillagra cserélték, mert hát a szovjeteknek is ugye az volt. Tehát itt történik egy ilyen pálfordulás, létrejön egy tulajdonképpen hát nagyon groteszkül kinéző egyenruha, mert ugye ezek a magyaros viseleti elemek, ezen a szovjet típusú kétzsebes, ugye zártnyakú, Stalin zubbonynak is hívta egyébként a köznyelv. Szóval ezt a kettőt próbálták meg összehozni, hát ez nagyon groteszk módon nézett ki. Ráadásul ugye ez, ennek az ellátása elég lassan ment, tehát viszonylag kevés ilyen ruhadarab ismert. Általában azt tudták megcsinálni a tisztek, hogy az eldobált vállapjai, vagy levett szovjet vállapjaikról a csillagokat átrakták a galérhajtókára. Egy konkrét sztori például ismert erről, a Maléterné írja le, amikor a férje ugye a tököli tárgyalásra indult, ahonnan hát ugye tudjuk, hogy nem jött vissza, akkor ők otthon ugye elővették a szekrényből az ezredes egyenruháját, leszették róla a vállapokat, le a csillagokat, és akkor azt átrakták a hajtókára. És például innen tudjuk ugye azt is, hogy bár Malétert vezérőrnaggyá nevezik ide, gyakorlatilag sose viselte a tábornoki distinkciókat, mert hát ezredesként ment el tökölre is. Ugyancsak ugye a tököli tárgyalások egyik visszaemlékezőjétől tudjuk, hogy nemzeti színű szalagdarab volt a sapkáján, és hogy ez a szovjet tárgyalóknak is föltűnt, mert ugye a tárgyalások szünetéből valaki odament hozzá egy szovjet tiszt, és akkor kérdezte, hogy hát hol vannak a vállapjaitok, akkor ő mutatta neki, hogy most a galérhajtókán van a rendfokozat, meg hogy ugye mi ez a szalagdarab a sapkátokon, és akkor elmagyarázta, hogy most ez van. Ugye 1956-57-ben ugye az átmeneti időszakban ezeknek a különféle ruháknak az óriási kavalkádja volt ugye jellemző. Érdekes módon a hadseregen belül egy darabig még nagyon-nagyon nyitott szellem uralkodott. Ez az 57-58 folyamán kialakított viseleti rendszer, ez tulajdonképpen akkoriban modernnek számított. Igaz ugyan, hogy a legénységi egyenruha része, tehát az, hogy még posztó ruhát gondoltak a legénységnek, azután elég hamar praktikusságát vesztette, tehát már a 60-as évek elején, utána egy új pamutvászon ugye egy gyakorló egyenruhát rendszeresítenek helyette, tehát egész egyszerűen a posztó ruha már a modern hadviselés követelményeinek nem felelt meg, de például az a társasági ruhának szánt, ugye fazonos, tehát nyitott nyakkendővel viselendő, háromgombos, négyzsebes, tányérsapkás viselet, amit a hivatásos állománynak találtak ki, az a 2000-es évek elejéig szolgálta ugye a néphadsereget és aztán a Magyar Honvédséget, és annyira nem volt divatja múlt, tehát tulajdonképpen sikerült elég jó kompromisszumokkal egy viszonylag modern öltözéket létrehozni.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását Bözsöny Ferenc tolmácsolásában.
Július 22-e. Feltűnő volt, hogy mindenki mennyire várta a misét és főként a prédikációt. Persze, aki rémhíreket várt, az nagyon csalódott. Aki azonban hamvadó hitének utolsó maradványait kereste a hirtelen ránk szakadt veszélyben, az nagyon boldog volt. Igen sok nem katolikus is eljött, nem is fértünk be a templomba. Az éppen áthonoló tröccses bandának nem nagyon örültem, de legalább nem volt botrány a hamis játékuk miatt. Annál szebb volt, amikor az egyik tanító kitűnően orgonált. Persze a Szent vagy Uram énekei közül a legismertebbeket válogattam ki, csak úgy harsogott az egész templom meg a környéke. Mire evangélium után elkezdtem a beszédet, magam is olyan isletben voltam, mint ritkán. Alapul a pannonhalmi emblémák közül az abroncsa vesztett hordót vettem. Jaj annak, aki köztünk is ilyen akar lenni. Beszédem még nem váltott ki ekkora lelkesedés, de felháborodás sem. Néhány nagy hangú mogorva hangosan nekem támadt a mise után. Mit gondolsz, lelkész úr, itt dögöljünk meg? Csak azért, mert te ilyeneket prédikálsz? Rögtön rávágtam. Kérlek, nagyon szívesen átszököm az oroszokhoz, de csak azzal a feltétellel, hogy mindenki jön. Senkit sem hagyunk magára. Magam is esztelenségnek tartom az itt tartózkodást. Lelkiismeretlenségnek mindazt, amit rólunk intézkednek. Mészárlásnak, amit az utolsó napokban látunk. Nemzetirtásnak, ami az egész háborút illeti. De becstelen még akkor sem leszek, ha egyedül kell maradnom az utolsó sebesülttel. Még akkor sem, fordultam a leghangosabb felé, ha te leszel, az az egyetlen sebesült. Lassan lecsitultak az emberek. Érzik, hogy milyen szörnyű, ismeretlen veszély sorozat rohan felénk. Érzik velem együtt, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk. Állandóan jönnek a sebesültek. Akin csak lehet, túladunk, hogy a hirtelen továbbvonulásnál ne kelljen senkit semmit hagynunk. A kórház állandóan üzen, telefonál, hogy nem bírja az emberek felvételét, de mi csak küldjük, folyton visszaüzenjük, hogy a sok naplopó inkább azzal törődnék, hogy Budapestről vagy Debrecenből több kórház vonat közlekedjék. Tegnap este a falu végén egy partizán megölt egy németet. Megnéztem a helyet, nem messze tőlünk, olyan szérűs kertféle. A partizán egy kazal mögött várt a puskájával, amikor a magános német az utca közepére ment. Ott bukott le holtan. Mire oda rohantam hívására, mert a lövés fel sem tűnt, hiszen olyan közönséges hang az ilyen, már csak az utolsó sóhajai voltak. Ma eltemettem a szerencsétlent.
A mai adás elkészítésében segítő társam volt a Zrínyi Katonai Filmstúdió. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk majd újabb interjúkkal, beszámolókkal. Addig is megköszönöm a figyelmüket, Fodor Endre vagyok, további kellemes rádiózást kívánok valamennyüknek. Műsort záró idézetem ismét a Bibliából, a Példabeszédek könyvéből való. Jó szándékok a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.